rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Jó estét kívánok! A 38. rendhagyó adásban élőben köszöntöm a hallgatót. A rakott az évelején hatályba lépő törvényi változásokról, a nagy jogi felfordulásról szól. Kezdő mondat. Az alaptörvény beiktatása egyenlő, jobbról kierőszakolt hatály bal lépés. Más. Az alaptörvény olyan, mint a lumbágó. Kellemetlen rossz nyavaja, de egy ideig együtt kell vele élni. Főként nem csak az alkotmányozással akadt probléma. Az országgyűlés és a kormányzás egész közjogi teljesítménye. Hozzáállása, sportszerűsége hajaz a honi futball színvonalára és légkörére. A parlamenti tévétudósításról és vagy egy M1-es meccs közvetítéséről sommás internetes vélemény lassan legfeljebb azoknak szól, akik nem elég intelligensek a szappanoperákhoz. A nézőnek vajmi kevés köze van a történésekhez, és talán sok öröme sincs mindebben. Maximum lelkesedhet, fogat csikorgathat, és kommentálhat. Jó, ha nem ülteti át a mindennapokra látott harcmodort. Két példa következik. A márciusban benyújtott alkotmánytörvényjavaslaton a gazdái másfél-két nap alatt 735 változást hajtottak végre, aztán jöttek még a módosító indítványok az utolsó utáni pillanatban is. Április 25-én, Márkus napján lett kész a mű, sugallata, hogy most Márkus van. Az volt a főnyeremény értékű feladvány, hogy mennyi is a sarkalatos törvények száma, és azokból mennyi lett meg, és mennyi nem teljesült. 28, 32, 6 volna a nyerőszám, mint a ruletben. Aki tudja, megírhatja a fórumban. Következzék pár további jellemző slágvort a kifejtő elemzés előtt. Belátás nélküli kapkodó törvényalkotás, mint a rapid szex. Semmi előjáték, utána a falnak fordított partner. Hasznos dolog is származhatik belőle, de nem ezért csinálják. Már 20 éve Hofi is látta. A tisztelt ház kb. Egy nyilvános ház. Hiteltelen az országgyűlés. Adódik egy párhuzam. André Malraux könyve, egy részlet a Tellier ház című könyvből, Kupleráj rajta felirat, első áldozás miatt zárva. Álszent virítás folyik. Választott képviselőink rendre összekeverik, szembeállítják a jogot az igazsággal. Pedig kezdő ügyvéd tudná, teljes jog és igazság egyféle papíron létezik, úgy hívják, hogy végrendelet. Szabadságharcos jogalkotás dívik, de vajon győztünk-e bármelyik szabadságharcban? Az alkotmányos fékek és ellensúlyok de facto leépültek, a független posztokat orbaniták szállták meg. Közben és ezzel a demokratikus legitimáció jogállami követelménye is elszállt. Innentől bármi megeshet. Ad abszurdum, lassan, törvényesen megbüntethetnek parkoláskor gyorshajtásért. Viszont olyan jog is születhet, hogy az előző tilos vagy a stopptábla képviselőknek egyszerű jó tanács. Bágyatlan szól a mentegetézés, ne bántsák őket, hiszen többüknek megvan még a bölcsességfoga, egy rendes munkai nem volt életében. Futbólia országában közös axióma volna a sportra és a jogra. Az a szép bennük, hogy rendszerint önként alázattal alkalmazkodunk a szabályokhoz. Ennek azonban cáfolata a tavalyi 213 vasillával összehányt törvény, meg a szapora apró jog. Már beszámozni se tudnak rendesen, 190. törvény lett az új malőr, nem ismerik a római számokat. Internetes idézetek következnek. Egyetemi alaptörvény időzelbe persze. Egy esemény bekövetkeztének valószínűsége egyenes arányos annak nem kívánatos voltával. Igaz. Globálisan magyar gyorsnaszád volnánk. Már csak egy lejtőstavat kell hozzá találni. Fizeszés is megteszi. A primitív manufaktúra jogalkotását megfékezni egy ősi skandináv minőségbiztosítás. A frissen elkészült ágyú csövére ráültették annak készültéjét az első lövés alkalmával. Legyen övé a kockázatos irány munkáért, mivel akkoriban is gyakran előfordult, hogy már mindjárt az elején szétrobbant az új fegyver. Senkinek az élete, szabadsága és tulajdona nincs biztonságban, amíg a parlament ülésezik, vallotta Mark Twain. Végül a neten zanzásítva Magyarország 2011 és 2012-es éve, Orbán vigyáz a demokráciánkra, Kövér a parlamentarizmusunkra, Schmidt az anyanyelvünkre, Pintér a törvényességünkre, Balsai az alkotmányosságunkra, Polt a jogainkra, Szijjártó az igazságunkra, Szalai a sajtószabadságunkra, Matolcsi a pénzünkre, Selmeci a nyugdíjunkra, a Kecske a káposztánkra. Mi bajunk lehetne? Erről, pontosabban közalapotaink jogi metszeteiről, azokat sorra véve fogunk beszélgetni egy stratégiai látókörű jogásszal, az étlap alaptörvény, hatalommegosztás, alkotmánybíráskodás, igazságszolgáltatás, büntetőpolitika, a vád és a védelem összefüggése, hamis víziók, durva szankciók és jogi túltermelési válság, uniós jogi dilemmák, idei hazai kilátások. Nos, ez a mai főmenü. Vendég dr. Bárándi Péter, egykori igazságügyminiszter, ügyvéd kollega és jogoktató tanártárs. Szervusz, miniszter és kollega úr! A hallgatom ebben is köszöntelek téged.
Szervusz, jó estét.
Boldog évet kívánok neked, és kívánunk együtt a Klubrádió követőinek. Bizony ránk fél a jó kívánság. Dr. Bárándi Péter ex-miniszter urat itt bemutatni már nem kell. Egy tavalyi stúdióbeszélgetésünk apropóján meséltem róla, illetve vele kapcsolatban egy történetet. Két mondatba felidézem. Annó vagy 10 éve újságban értékeltem a tárca vezetésének munkáját, kiemelve az IM, tehát az igazságügyi minisztérium mindenkori nívós konzervativizmusát. Péter felhívott, és hangsúlyosan nem megköszönte, hanem igényesen továbbfűzte a kritikai megjegyzéseket, elemzést. Sem addig, sem azóta nem találkoztam milyen miniszteri étosszal. És ha már igazságügyi miniszterség. Több minisztérium törvényelkészítő blokkját vezettem 20-25 éve. Munkatársaim a sikeres tárcaközi ágazati koordináció után falfehér arccal jelezték, hogy most pedig betűről betűre egyeztetnünk kell az IM-mel a már kész rendelet tervezetet. Tartanak is tőle. Ma, mintha kodifikációs, hatástanulmánybeli, alkotmányjogi és az EU-s joggal kapcsolatos kontrollt végző igazságügyi miniszterem nem is léteznék, vagy mély illegalitásba vonult. Egy tanítványhoz idézett kérdés volt. Mit csináltok a minisztérium egyáltalán? Hát, nehéz megmondani, de talán vízes póló versenyt még rendezhetnénk. Rátérünk a jogi lett főbb szelvényére, ám előtte egy szakmai kulcsmondatot érdemes jelezni és értelmezni. A jogállam, a törvények uralma nem a jogászoké, a törvényeké. A polgárra egy jogállamban semmi más nem kötelező, mint a jogszabályok együttese. Két követelmény és következmény ered ebből. Egy. Nagyon nem mindegy, hogy mit és hogyan vernek ránk, vasalnak be rajtunk. Második, ugyanakkor kell a korrekt, belátó, együttműködés kifejező törvény, mert nélkül a káosz és anarchia volna. Tehát mennyiségi és főleg minőségi biztonsággal együtt kellene meghozni és alkalmazni jogot, így hát ezzel erőszakosan fenyegetőzni, revolverezni, kísérletezni, pótcselekvést végezni tilos volna. Míg az országgyűlés jogalkotása sem tetszőleges, nem korlátlan, mivel alkotmányos norma, alapjog lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja. De nézzük csak meg a sajtójogi, az egyházügyi, vagy más törvényt, bizony azok ennek az ellenkezét mutatják. A legutóbbi adásban idéztem. A nem ortodox jogi kultúra láttán eltorzult arccal fogják a fejüket, és bírálnak külhoni barátaink. Mi pedig most megpróbáljuk 3/4 órában elkészíteni mindenek egyfajta honi lázgörbéjét, fájó hőtérképét. Még csak annyit. Erőteljesen bíráljuk valószínűleg a jogot, de senkit nem biztatunk törvényellenes fellépésre. Reméljük, hogy bár súlyosan csorbult, de nem veszett el egészében a jogállam esélye, és talán megvan még a köztársaság békés helyreállításának a sansza. Kollega úr, pár indító mondatban hogy látott 2011 jogi termését, és mi a fő prognózisod 2012-re?
Hát a 2011-es... És az egyáltalán az elmúlt másfél évnek a jogi alkotását az határozza meg, hogy a parlamentben az én megítélésem szerint igazán parlamenti munka nem folyik. Hiszen a parlamentnek két fő területen kell munkálkodnia, az egyik a törvényalkotás, és akkor foglalkozzunk először ezzel, ami olyan szabályalkotásnál, ami a jogalanyoknak a széles körét érinti, és a jogok lényegét érinti, az általában törvény, tehát parlamenti hatáskörbe tartozik, és annak megvan a rendje. Ezeket a tervezeteket a kormány kell, hogy előterjessze a megfelelő szakmai és politikai egyeztetés után, majd pedig a parlamenten belül folyik róla egy vita, és aztán vagy elfogadják, vagy nem. Mit látunk ezzel szemben? Azt, hogy a legfontosabb törvényeinket, például az alaptörvénynek hívott alkotmányt is, képviselői indítványok alapján kerítik a parlament elé, valamiféle sötét szobákban számomra ellenőrizhetetlen módon készülnek ezek a törvények, nagyon silány tervezetek, nagyon silány szakmai színvonalon. Hát speciál, hogyha az alaptörvényről beszélünk, akkor ezt tudjuk, hogy modern technikával, egy iPad-en készült állítólag.
A városi legenda, az meg ez se igaz.
Strasbourg
a vonaton, igen, két sípszó között.
Én két sípszó között, olyan is egyébként. Tehát maga a jogszabályhalmaznak a létrejötte, a törvényhalmaznak a létrejötte is olyan, ami annak az alkotmányos voltát erősen megkérdőjelezi. Igen. Tehát a parlamenti munkának ez a területe nem működik. A másik területe lenne a parlamenti munkának a kormány tevékenységének az ellenőrzése. Hát ez a jelenlegi viszonyok mellett azt hiszem, hogy egy mosollyal elrendezhető.
Pontosan. Köszönöm. Itt most tartunk egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet, de jövünk rögtön vissza. Tehát nem sokára folytatódik a rakott 2011 és 2012-ről a jogász szemével, dr. Bárándi Péterrel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Bárándi Péter, mert a téma 2011 és 2012 a jogász szemével. Egy kicsit foglalkozunk még az alkotmány megszületésének, előzményének és következmények a dolgával. Címszavakat mondok: alkotmányozás, az a bizonyos elfogadott alaptörvény, de hát itt voltak petrétei kezemunkájával záruló ígéretes előzmények, 20 év hozott alkotmánykoncepciókat, nem is rossz terveteket, azután következett egy választási kampány sumákolása, forradalmi felindulásra, hogy akkor mi az, amit a néppel megosztanak a kampányban, mi az, ami nem, bekövetkezett a kétharmad tartalmi és formai dilemmája, és a diktatúrája, a független posztokat megszállták, és közben kialakult egy bornit menetrend a közügyi rendszer átkódolásáról másfél év alatt. Ezek közül mit tartasz különösen fontosnak, különösen problematikusnak, hova teszed a hangsúlyokat?
Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hiba az magának az alaptörvénynek a létrehozatala során történt, aminek a legitimációja hiányzik. Hiányzik azért, mert egyrészt magát a létrehozásra kialakított szerkezetet átalakították, hogy emlékszünk mindannyian arra, hogy volt egy négyötödös
koncepcionális,
ahol a koncepcióban kellett volna a politikai erőknek megállapodni, ezt azonnal kétharmaddal fölrúgták. Tehát a négyötödöt kétharmaddal. Nem szép. Igen. Technikailag lehetséges volt, de megkérdőjelezi mindazt, ami ezután következik. Majd pedig minden egyeztetés nélkül a bizonyos sötét kamrákban elkészített rossz minőségű szöveget odalökték a parlamentbe.
Igen.
Odalökték a parlamentbe, ahol tényleges vita nem alakulhatott ki. Én nem tudom hibáztatni az ellenzéket, hogy kivonult.
De mi más tehetett?
Azt gondolom, hogy demonstrálnia kellett azt, hogy teljesen mindegy, hogy ott van-e.
Igen.
Ők úgy hívták, hogy biodíszletek nem leszünk. Igen. Ez azt gondolom, hogy nem szeretem az ilyen szavakat, de ez speciál kifejezte azt, hogy minek akarták őket használni. És ezek után ugye jellemző az, hogy záporoztak a képviselői módosító indítványok egy alaptörvényhez. És létrejön egy szöveg, amely szöveg technikailag nagyon nehezen minősíthető, már jogtechnikailag nehezen minősíthető, másrészt pedig hiányzik belőle a konszenzus. Egy alkotmány az nem egyszerűen, és ezt sokan elmondták, tehát én már csak megerősítem, hogy nem egyszerűen azon a procedúrán kellett volna, kellene végigmennie, amit az előbb vázoltunk.
hogy a törvényalkotás
hogy kell
normális
beterjeszteni,
rendjét,
hogy kell egyeztetni, hanem az azért az adott pillanat össznépi elfogadottságára kell, hogy igényt tartson. Itt ez az igény sem képződött meg, és azokban, akik ezt tették, azokban csak álságos ötletek merültek föl, mindannyian emlékszünk, és attól tartok, hogy hosszú ideig emlékezni fogunk arra a nemzeti konzultációra, amikor semmit mondó leveleket küldözgettek ki, majd az arra érkező, nyilván nagy hozzáértéssel megfogalmazott válaszokat állítólag figyelembe vették. Ez nem helyettesíti azt, hogy egy szöveg fölött egy nemzetnek kell tulajdonképpen ülnie. Nem véletlen egyébként, hogy maga az alkotmányozó alanyt sem lehet kibogozni ebből a szörnyű szövegből, keveredik.
Hét nyelven beszél, mondják.
De hát keveredik, igen. Ugye azzal fejeződik be, hogy mi a parlamenti képviselők, azzal kezdődik, hogy a magyar nemzet tagjai, közben Magyarország polgárai, most akkor derítse ki erről valaki, hogy ki is alkotmányozott.
200-valahány ember eleve aláírta, mintha már kész volna a mű, te rettenetes. Miközben, Péter, te miniszter voltál, és nyilván a te időszakodban is voltak közjogi előmunkálatok. Még én határozott emlékező, 1996-ban kitűnő minőségű parlamenti határozatban foglalt alkotmány, koncepció, megújítani, koncepció készült. Lett volna miből munícióba dolgok? Hát, ezeket mind félredobták. Hogy
hát
látod
ezt? Azt lehet mondani, hogy csak az alkotmánybírák közül is többen készítettek alkotmánytervezeteket. És érdekes, hogy az első alkotmánybíróság tagjai valami elképesztően magas szakmai színvonalat, nem csak szakmai, hanem erkölcsi színvonalat is képviseltek. Ehhez képest volt nagyon jelentős az első alkotmánybíróságnak a munkája, és a munkájának az eredménye a társadalmi fejlődésben. Ezen alkotmánybírók közül keresztény, konzervatív, liberális és mindenféle színű alkotmánybíró készített tervezetféléket rendkívül jó színvonalon, legalábbis amikhez én hozzájutottam, azokat gyönyörűséggel olvastam. De amellett az igazságügyminisztériumban, akinek a fő profilja az az alkotmány körüli munkálkodás volt, az is kötelezettségének érezte, hogy készítsen ilyen terveket. Ezek a tervek pedig arra lettek volna valók, hogy a már körülírt jogalkotási és társadalmi megvitatás rendjében alapanyagot szolgáltassanak a vitához, és az ő bázisukon alakulhasson ki valami jó minőségű és közelfogadottságra igényt számot tartó alkotmányszöveg. Nem ez történt.
Nem így történt. Így van, lett volna mit szintetizálni a korábbi minőségi előzményekből, ezeket félretették, ez az alaptörvény a semmiből jött, tehát sehova nem tart, hanem a 30-as
évben
vissza.
Hát ez sehova sem vezet.
Igen, de azt mond, úgy lett diagnózis, hogy nem volt se diagnózis, se terápia, hogy nem, megcsinálták a buzgó mancsik mentalitásával és színvonalon, ezért kivel.
Igen, csak az a ahogy most magunkat hallgatom, az a bajom a beszélgetésünkkel, hogy szidjuk ezt az egész katyvaszt, és ilyenkor számon lehet kérni az emberen, hogy jó, de konkrétan mi a bajod vele. És akkor, ha erre terelődik a beszélgetésünk, akkor persze meg tudjuk fogalmazni a konkrét bajainkat szakaszszámmal
akár
is.
Akár 100 pontban is, így konkrétumokra felfűzve, persze.
Csak az egésznek a szerkezete, a szelleme, az elfogadásának a körülményei olyan, hogy nagyon jó szót alig tud az ember róla mondani. Talán azt, hogy az alapvető jogoknak az összefoglalása az előbbre került ebben a szövegben,
szerkezetileg,
mint a régiben, ezzel kifejezésre juttatva azt, hogy ez a lényege az állami működésnek, és talán ez összeszedettebb rész. De ezen túl én pozitívumát tulajdonképpen ennek az egész szövegnek nem találtam.
Mennyire így van, hadd egészítsem ezt ki azzal, hogy az Unió Magyarország közreműködésével egészen kitűnő, világszínvonalú alapjogi kartát fogadott el. Ennek az első alkalmi tervezve semmi nyoma nem volt. Aztán Marton János miniszter úr valahol külföldön megérte, hogy az alapjogi kartát beültetjük. Hát igen, egy részét. Az igazán modern e-század jogok nem kerültek bele. Tehát még ebből a szempontból is, amit kifelé üzenünk és mondtunk, az befelé megcsinálni nem szeretnénk. Meg azért az sem mindegy az alapvető jogoknál. Miközben a katalógus jó. Hogy nem mindegy.
Hát a katalógus sem teljesen jó.
Persze,
jó, hát mondjak egy
sokszor dologban
mit keres ott a ha magyarra fordítom, a jogos önvédelem joga, hogy megvédheti saját személyét és megvédheti saját tulajdonát, akkor már fedné le a jogos védelmet, hogy a másét is és a más személyét is. De mit keres ez az alkotmányban?
Igen.
Miért nem elég ennek a büntető jogszabályok között megjelenni.
És hogyha már egyszer, és az önvédelem. Ugye eddig azért világos volt alkotmányos követelményként, hogy az ember élet magasabban védendő, mint a vagyon. Most akkor kell arányosság, vagy nem? Beletették az önvédelmet, de azt már nem rendezték el, hogy ennek az alkotmányos arányossághoz mi köze van. Tehát magyarul léptek egyet, aztán úgy maradtak. Folytasd, légy szíves.
Úgy maradtak a felénél, mert ennek a jogintézménynek a felét foglalták oda, igen, hogy minek, azt nem tudjuk. Igen. Vagy ugye azok a megnyilvánulások, csak vegyük a legvulgárisabban megközelíthetőeket, ugye, hogy a vágy az, hogy ne lehessen alkotmányellenesnek kimondani a tényleges életfogytiglant. Erre beleveszem, hogy van tényleges életfogytiglan az alkotmányban, hát ott nincs ennek keresni valója.
És ez egy adott kormány büntetőpolitikája, ami olyan egy másik kormány,
tehát azt akarom követni. Mondani, hogy az alkotmányban nagyon sok olyan, és ez szétveri az egészet, nagyon sok olyan szövegrész, olyan jogintézmény lett beemelve, ami nem alkotmányos szintű szabályozást igényel, belevették, mert a pillanatnyi aktuál politika fontosnak tartotta.
Meg mindenki mondhatott valami hülyeséget bele, és azt beletették.
Fontosnak tartotta, hogy mondjuk a bírói vezetést leválthassa.
Meneszten lehessen.
Ehhez képest a 62 évről, a nyugdíjazásról egy-két-három szakma tekintetében alkotmányos szintű szabályozás van.
Abszurdum.
Hát minősíthetetlen, és minősíthetetlenül primitív módon tükrözné, ha sokáig megmaradna ez az alkotmány, az alkotóinak az aktuál politikai pitiánerségét.
Úgy van. Belenyomja a saját szakpolitikáját, és hogyha valakinek nincs kétharmada, vagy azt követi, vagy semmi. Tehát blokkoltak olyan dolgot, amelyek őrültségek, nem is biztos, hogy jól vannak, most egy kulcsosod bármi, az a szakpolitikáknak a kormány kezében, és nem az alkotmányban van helye.
Hát ha az a általam nem kívánt eset fordulna elő, hogy mondjuk még egy ciklus ugyanezzel a hatalommal telne el, akkor nekik ugyanúgy
lenne a bajunk
a saját maguk által alkotott szabályrendszerrel, mint másnak.
Ismét szünethez érkeztünk, hírek következnek, de azután folytatódik a rakott, 2011-12 jogi termésével, dr. Bárándi Péterrel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Bárándi Péter, mert hogy 2011 és 12 jogi terméséről, jogi kihívásairól beszélünk. Nézem közben a fórumot, és nagyon érdekes dolgot látok. Sokszor találkozom ezzel a gondattal, hogy vajon nekünk most egyedi piti hibákról, kipécézett gondokról kell szólni, vagy pedig az alapokról. És azt mondja Albert, egyetértek vele, hogy a lényegről van szó. Vitatkozhatunk bármiről, az alapok hibázzanak. Erről van szó. Tehát magyarul nem az a kérdés, hogy mit tudom, az R szakaszban mi van és miért van, és ki írta azt, meg hogy a 28.
Hát az R szakasz, jó, az egy alapkérdés.
Igen, jó, most akkor mondtad, hogy másik. Jó, tehát igen, itt most alapkérdés jöjjenek el, és akkor tényleg nézzük az R szakaszt, ugye itt most a nemzeti hitvallásról, mint egyfajta elszúrt preambulumról van szó, amit normatívvá tettek. Péter, mit gondolsz erről? Lehet ezt...
Ugye hát van egy rendkívül zavaros előrésze ennek a, igen, mert nem hívja magát preambulumnak, tehát azt mondom, hogy egy előrésze ennek a, az alkotmánynak, ahol, ahol történelmi alkotmányról beszélünk, én nem tudom, az 1723-asról, vagy pedig a 48-as áprilisi törvényekről, vagy miről beszélünk. Arról beszélünk, amit, amikor még a nemzet az csak a nemesség volt, és mondjuk a 18. században kivívta magának azt, hogy, hogy nem adózik. Ezek szerint ugye, aki kutyabőrt fel tud mutatni, ma az nem adózik, mert az erszakasz viszont kimondja azt, hogy az egész jogot és magát az alkotmányt ennek a
figyelembevétele alapján kell
értelmezni.
Akkor bármennyi ugye is lehetetlen.
Ez kötelezővé vált, így mert van. A preambulum az általában szép szavak halmaza.
Állam, cél, irány, igen, és nem kötő norma.
És,
nem,
és nincs kötő ereje.
Úgy van.
Na most, ha meg kötő ereje van, akkor nem lehet ilyen slamposságokat belefogalmazni, igen, akkor annak is norma szöveg pontosságúnak kellene lenni. Tehát, amit úgy fejből fölidéz, hogy nem az R-szakasszal kell,
de hát ha már
az R-szakasz mondtad, akkor az, az egy alaphiba.
Pontosan. Emeljünk a téten. Alkotmánybíráskodás. Az alkotmánybíróság, a Magyar Alkotmánybíróság hatásköreg a 89-es törvény alapján Európa méltóságteli, jól működő, markáns alkotmánybírósága volt. Hát most mi van és mi lesz szerinted?
Jó, hát az alkotmánybíróságot megbüntette. Igen. Ez a hatalom hozott egy olyan határozatot, ami súlyosan érintette az ő gazdasági garázdálkodását, erre ezt a játékot elvonta tőle.
Igen. Ez a 98% is vidéke. Igen. Igen. Különadó história.
Azt mondta, hogy ilyen ügyekről az Alkotmánybíróság nem jogosult a jövőben, igen, dönteni, egész addig, amíg el nem jönnek a nagyon boldog idők. Amellett azt a bizonyos akciópopuláriszt megszüntette, tehát, hogy bárki, aki úgy vélte, hogy valamely jogi termék az alkotmányellenes, vagy ütközik nemzetközi szerződésbe, azt az Alkotmánybíróság elé terjeszthette. Igen. És majd ott eldöntik, hogy alkalmas-e a tárgyalásra, nem alkalmas, de minden esetre egy becsatornázását jelentette a jogi közvélekedésnek,
igen,
ahhoz az intézményhez, ahol az, annak, az alkotma, annak a dolognak az alkotmányosságát meg lehet ugyan ítélni kötelező erővel.
Ugyan. Mindenki úgy érezhet, hogy övé is a dolog. Van pontosan lehetősége. Pontosan.
Pontosan.
Igen.
Most az Alkotmánybíróságnak ez a működése, ez alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország alkotmányos jogállammá, igen, vált. És ehhez ez az akció popularis rendszer is hozzájárult. Ez tehát megszűnt. Az Alkotmánybíróságot lényegében tették egy igazságszolgáltatási, igen, szervé, mert a legfontosabb feladata ezentúl az, hogy az elbírált ügyekben, konkrét
minden
ügyekben,
minden szinten lezárt ügyekben,
minden szinten lezárt ügyben az ítélet alkotmányos voltáról alkosson véleményt, és kötelező erővel.
Akár utána, az ítélethez is bele nyúlhasson. Így van, nem csak jogszabály. Így van.
Na most ezzel kaptunk az igazságszolgáltatásban még egy ilyen furcsa fellebbviteli fórumot, ami nem hiányzott. Igen. Viszont örökre hiányzik az az Alkotmánybíróság, ami volt. Arról nem beszélve, hogy a büntetésnek része az is, hogy a létszámát megemelte a politikai, igen, hatalom ennek a fórumnak, és olyan embereket emelt oda be, akikben, hát most tegyek egy understatementet, megbízik.
Igen.
És ugye lehet azt mondani, hogy eddig is a politika juttatta be az alkotmánybírákat. És minden alkotmánybíróról meg lehet mondani a régiek közül is,
igen,
hogy melyik politikai oldalnak volt kedvesebb. Igen. De egyeztetés alapján jutottak, igen, be.
Mindkét
és
oldalnak.
Az adott politikai oldal, amely adott pillanatban erősebb volt, az néhány emberrel tudott operálni, és azok közül az került be Alkotmánybírónak, aki a másik oldal számára is elfogadható volt.
Így van.
Ma ez nincs.
Ma nem így van. pontosan. Igazságszolgáltatás. Te gyakorló ügyvéd is vagy, tehát nem csak látod, olvasod, hanem naponta megéled mindazt, ami az igazságszolgáltatásban változásként bekövetkezett, vagy előttünk áll. Hol látod az alapvető problémákat? A katalógus széles, a legfontosabbakat szedjük sorra.
Hát a legfontosabb az igazságszolgáltatás rendszerének átalakítása.
Igen.
Az, hogy egy olyan rend alakult ki, hogy, és előre bocsátom, nem személyekről akarok beszélni. Mert ezek a személyek, akik ott vannak, ezek lehetnének akár, vagy lehetnek akár szentek, de a helyzetük olyan, ami tarthatatlan.
A metódus volt.
Nem lehet az, hogy a bírák életéről, haláláról, előmeneteléről, minősítéséről egy olyan személy döntsön, akit a politika helyezett oda igen hosszú időre, és aki tulajdonképpen nem felel senkinek.
Ez a semmi felelőssége nem tartozik. Így
tehát, van, mint Mohamed koporsója lebeg, ilyen már van egy személyünk, a legfőbb ügyész, most mellé lebegett egy másik.
Igen, pontosan erről van szó.
Ezekbe a döntésekbe testület, ami mellette működik, nem szólhat bele, mert kimondja a szabály, igen, hogy véleményt alkothat, igen, amit az adott személy figyelembe vesz, vagy nem. Az már csak az adott politikai hatalomnak a rettenetes bornértsága.
Hogy mikre, hogyan választott
szemét hozzá. Hogy annak a személynek a házastársa kerül oda, aki speciál az alkotmányt állítólag a vonaton létrehozta, aki lemond ezután a senki által nem ismert pártbeli funkcióiról, persze az államit azt megtartja.
Abszurdisztán vagyunk.
Ezek után én ügyvédként nem képtelen leszek hatékonyan megvédeni az igazságszolgáltatást az ügyfél kétkedésétől, más megközelítésben az ügyfelet megnyugtatni arról, hogy olyan döntésre számíthat, igen, ami semmire nincs tekintettel, csak a törvényességre és az igazság kiderítésének kötelezettségére.
Mennyire igazad van egy mondat? Az Európai Emberjogi Egyezményben az is borzasztó fontos, hogy ne csak a bíró generálisan, garanciásan független legyen, a látszat is őriztessék meg. No, hát itt a látszat, oda.
A látszat oda, a tényleges szerkezet is oda.
Igen, persze. És a szisztéma is megrendült, de ráadásul ez megföltette a koronát.
Innen, aki pert veszt, akit elítélnek, az ordítani fog szájdalmában.
Politikai döntést hoztak.
Hogy politikai annak döntést hoztak.
Ügyészségre térjünk még ki. Lehet az ügyészségnek önálló büntető politikája, amelyről senkinek nem felel?
Hát ez ugye egy nagyon régi vita.
Igen. Hogy hova tartozik?
Nagyon régi vita, hogy az államnak van egy büntető hatalma, az államnak van egy büntető politikája, ennek a helyességét a kormányon kéri számon mindig.
Európai jogállama?
Az ország, a népesség. Tehát ezért az önként adódik, hogy az ügyésznek annak a kormány alárendelten kellene
működni. Hogy a felelősség tiszta, világos legyen.
Ez nagyon sok jogállamban
Nyugat-Európában így van,
így működik,
és jól megy.
Vagy pedig működhet úgy is, hogy ennél önállóbb, ez a szovjet rendszer, de legalább akkor a parlamentnek felel. Na most nekünk sikerült egy olyan konstrukciót létrehozni, ahol nincs a kormány alá
már
rendel,
nem ez, és még nem az, egyik se.
Igen. És a parlamentnek sem felel, nem is interpellálható.
Pontosan.
De amíg interpellálható volt, addig sem volt jelentősége annak, hogy mit válaszol.
Volt, hogy mit mond, így van, pontosan.
De ugye tovább megyek, ugye a kormány alárendeltségnek van egy óriási haszna az ügyészség számára. A politikai balhét azt az igazságügyminiszter viszi el.
Így van.
Rajta keresztül vonható kvázi felelősségre a legfőbb ügyész és az ügyészi rendszer, tehát kikerül a politikai csatamezőről.
Igen.
Így most bent ott marad a politikai csatamezőn, amellett ugye különböző eljárási törvényeknek a változtatása folytán olyan túlhatalmat kapott, néhány próbálkozását még a haláltusájában vergődő alkotmánybíróság lerúgta.
A büntető első törvény kapcsán megállapítva, hogy ilyet nem lehetne csinálni.
De ez most erről akkor két szót.
Hogyne?
Hogy milyen gyönyörű az, hogy lerúgja az Alkotmánybíróság azt a lehetőségét nem lehet, a legfőbb ügyésznek, hogy
ő szabja meg a bíróságot, így van.
Vádat, ahol akar, tehát válassza ki az egyik peres fél a bíróságot, ahogy akarja. Hol van akkor a fegyveregyenlőség, hol van a tisztességes eljárás, és hol van annak csak a látszata is. Azt mondta, hogy ez alkotmányellenes, és, ami érdekes, nem csak alkotmányellenes, hanem nemzetközi szerződésbe is ütközik. Ezek után másnap...
Országgyűlés. Nem érdekes.
Hát az egyik jogász kollégánk indítványára az országgyűlés alkotmány szintre emeli, ugye az átmeneti rendelkezések között, hogy... De az mégiscsak így lesz. És ezzel az alkotmány ellenességet krakéler és minősíthetetlen módon ugyan kiküszöbölte. De a nemzetközi szerződésbe ütköző volt.
Miért jobb, ha ott kapjuk a pofont, mint hogyha itthon elrendeznénk? Péter, de minden így megy, majdnem minden így megy. Hát igen, amiről még rengeteg ilyen büntető karakterű feltétlen minden a szankcionáló törvényszeret. Tetszik neked az a fenyítő, fenyegető paternalizmus, amivel az állam tekint a polgáraira? Mindenki bűnöző vagy bűnöző lehet? A szabálysértő 3x4-11-es. Mit szólsz te büntetőjogászként ehhez?
Ez nem lóg ki a sorból, szóval ugye egy...
Része annak a filozófiának.
Egy diktatórikus felfogású állam az, annak a büntetőjoga ilyen.
Igen.
Annak megint eszébe jut a rövididejű elzárás, hogy a fiatalkorút azt, mit tudom én, 3 naptól 1 hónapig, a felnőttkorút 5 naptól 3 hónapig tartó időre bezárja, és ez felmutatja, mint egy új büntetési nemet.
Igen, hogy ő jobban tudja, hogy mi kell, mint a büntetőbíró.
Amire azt lehet mondani, hogy ez egy kriminológiai írástudatlanság, hiszen nagyon kevés dologban egyezik meg a büntetőjogát, boldogabb országokban meghatározó kriminológus társadalom, de abban mondjuk megegyezik, hogy a rövid távú szabadság elvonás és ugye bűnelkövetők közé zárás, főként fiatalkorú esetében, az csak diszfunkcionál. Most felmutatjuk, mint vívmányt. Vagy felmutatjuk azt vívmányként, hogy kötelező, tényleges életfogytiglanra kell ítélni kocsmai verekedőket, ha éppen úgy jön össze
a harmadik konfliktus,
hogy még a rendőrt is meglöki.
Igen.
Na most erre persze azt lehet mondani, és azt kell mondani, hogy a rendőrt ne lökje meg.
Persze.
Ebben én egyetértek, nem szabad.
Igen.
Meg kell érte büntetni, adott esetben le kell érte csukni.
Igen.
De ha ezt az embert küldöm tényleges életfogytig börtönbe, mit is csinálok azzal, aki mondjuk több embert megöl, vagy aki az állam hatalom kizárólagos birtoklására fegyverrel és erőszakkal több.
Erről van szó. Hol vannak az arányok? Hol vannak az arányok? Így van. Ismét rövid szünetet tartunk, azután jövünk még vissza szünet után, tehát most szünet, aztán folytatódik a rakott.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Bárándi Péter, mert hogy jogi dolgokról beszélünk. Itt a szünetet megelőzni egy borzasztó fontos dolgot mondtál, hogy beírunk mi bármit az alkotmányról, de hát van egy nemzetközi közvélemény, és akkor egy picit térjünk át az uniós dolgokra. Mi nem gazdaságpolitikával, nem pénzügyekkel foglalkozunk, ezért én azt mondom, hogy túlzott és becsapós hangsúly adódik arra, hogy az unió ad pénzt, vagy nem ad pénzt. Szerintem az unió, hogy ad pénzt, ez nem ok, hanem következmény. Az unió egy olyan elitklub, ahova mi önként kértük a felvételt, vállaltunk bizonyos alapvető dolgokat, amiket be kéne tartani. Magyarország kormánya lépten nyomon sért meg uniós alapkövetelményeket, alapértéket, hadd idézzek egy rövid csokrot, következő az unió alapszerződés második cikke felsorolja ezeket, íme. Az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, ideértve a kisebbséghez tartozó személyek jogait, tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában. Hogy is van ez, Péter, szerinted? Ott és itthon.
Ez a témákra történő lebontása annak az alapkérdésnek, hogy mire jött létre az Unió? Az Unió a demokrácia fejlesztésére, vagy elsőként arra jött létre, arra, hogy a szabadság mértéke nőjön. Tehát az Unió alapkoncepciója az, hogy a polgárainak a szabadságát biztosítsa, a szabadságát kiteljesítse.
Így van. Nem egy közös, akkor, mi az sokkal több annál, bizony.
Akkor, amikor Magyarország a szabadság csökkentését hajtja végre, mert hiszen a demokrácia felszámolása a szabadság csökkentését jelenti, hiszen megszűnik a jogbiztonság, a kiszámíthatóság, megszűnik az, hogy az igazságosságra törekvést érezze a polgár.
Sérülnek az emberi jogok.
Sérülnek az emberi jogok, a szabadságjogok, a tulajdonhoz való jog.
Ajaj, bizony.
Akkor a szabadság kiteljesítésére létrejött unióval szembe fut ez a kis ország. Ez ugyanaz, mintha a családban valamelyik családtag azt mondja, hogy hát az, hogy én hogy viselkedem, az én magánügyem. Igen. Hát igen, egész addig az ő magánügye, amíg az adott, ha családba tartozik, akkor az adott család alapnormáival nem helyezkedik szembe. Ha szembe helyezkedik, akkor a törés következik, ami kétféleképpen számolható föl, vagy úgy, hogy észhez tér a pofa,
vagy valakinek menni kell.
Vagy úgy, hogy válás, kitagadás valami útján a család kitaszítja magából.
Ennek vagyunk szemtanúi.
Ennek vagyunk szemtanúi, csak azért minden hasonlat sántit. Ott emberekről beszélünk, ott egy embernek kell észhez térni, hogy maradhasson a családba. Itt azért nem a magyar társadalom ment szembe az uniós alapvetésekkel, hanem a magyar társadalom által igaz, a magyar társadalom által megválasztott politikai hatalom.
Így van.
Tehát itt az észhez térésnek azért technikailag könnyebb a megoldása, mint egy ember esetén, egy családtag esetén.
Értem.
De minden esetre az biztos, hogy igaz, hogy ez nem alapvetően adok pénzt, vagy nem adok pénzt kérdése, hanem elfogadom a viselkedésedet, igen, vagy nem fogadom el a viselkedésedet.
Pontosan.
És ennek a pénzbeli megnyilvánulására csak akkor számíthatunk, de ez másodlagos. De csak akkor számíthatunk, ha a viselkedésünk elfogadhatóvá válik.
Egész pontosan így van. Az unió alapvető kritériumainak egyike a jogállamiság. Mint ahogy te mondtad, a Magyar Alkotmánybíróság a 90-es években gyönyörűen kimunkálta, hogy milyen elemekből áll az alkotmányosság, a demokratikus jogállam, mint egy 20-22 kritérium van, nincs időnk mindet sorra venni.
Legyünk kettőt.
Erről. Melyikkel kezded? Jogállam jogbiztonságával mondjuk?
A jogbiztonságról.
Jogbiztonság. Mi ez?
A jogbiztonság, amelyik azt jelenti, hogy kiszámítható. A jog kiszámítható az, hogy hogyan jön létre a jogszabály. Igen. Itt már deficitünk van.
Látsz, közjogi érvénytelenség, igen, például az egyház dolga.
Tehát hogy jön létre a jogszabály? Kiszámítható olyan szempontból, hogy stabil. Kiszámítható olyan szempontból, hogy van egy alkotmányos jogrend, tehát a hierarchiája biztos a jogszabályoknak, és mondjuk az alkotmányban nem kerülhet bele nyugdíj korhatára vonatkozó rendelkezés, hanem oda azok a szabályok kerülnek, amelyek meghatározzák az egész jogrend mikénti értelmezhetőségét. Ez mind a jogbiztonsághoz tartozik. Na most ez a jelenkor Magyarországában abszolút hiányzik.
Igen. jogállam, jogbiztonság, kiszámíthatóság. Például tervezhetőség. Hogy tud egy vállalkozás tervezni, amikor egyik napról a másikra megváltoztatják mindazt a feltételrendszer, amiben ő van, és azt mondja, hogy ha velem szemben így járnak el, ha te így, akkor én is úgy. Soha nem lesz normális rend, amíg az állam a közhatalmát úgy használja fel, hogy az nekem csak rossz lehet.
Hát egyáltalán nem csak ez. Hát ez azonnali gazdasági problémákat jelent, amit említettél. Na de a saját magatartásom megítélésében nem lehetek biztos. Nem tudom azt, hogy amit teszek, azt később büntetendővé nyilvánítják, vagy nem. Mennyi idő alatt évülnek el az egyes nem helyes magatartások?
Értem, hogy mennyire fontos ez. Mi mind a ketten tanítunk, és a diákonunk az első órákon elmondjuk, hogy a törvény nem tudása nem mentesít, de ebbe az is benne van. Olyan törvény meg nem hozható, ami visszanyúl arra az időre, amikor én nem tudhattam. Esélyem nem volt megismerni azt a jogszabályt, amit utólag akarok rávenni. A visszamenőleges negatív jogalkotás nem csak erkölcstelen, hanem szégyenletes és esélytelen, értelmetlen, életszerűtlen. Nem tudnak rajtam számon kérni a jogszabályt, amit annó sem volt esélyem megismerni. Tehát ez nem játék.
Hát, de erről úgy látszik, ez a hatalom nem akar leszokni. Nem akar. Ugye mi ketten emlékszünk az Étényi Takács próbálkozásra, ami nem jött be, hát ezt előre tudtuk, hogy nem jöhet be.
Igen.
Mit látok? Egy heveny kommunistázást követően a mostani alkotmány átmeneti rendelkezései között megint megjelenik az Étényi Takács törvény, féle próbálkozás, hogy hát tulajdonképpen ami elévült, az nem évült el. Ha én úgy akarom, és hogyha egy olyan embercsoportra vonatkozik, akit én most éppen nagyon utálni szeretnék.
Igen. Mint a mesébe, hogy megparancsolom a napnak, hogy keljen felett, ez nem így működik. Másik, normavilágosság, saláta törvények, tücsök bogára törvényekben, átneveznek intézményt, és nem szervezik át.
Ha jól emlékszem, akkor a vízközmű törvényben szabályozták az orvosok
mikénti
kezelhetőségét. Hát miért? Itt hol van a jogbiztonság?
Hol van?
Hát képzeljünk.
Hányszor mondjuk az alkotmányban, hogy így családázni nem lehet.
Képzeljünk el egy jogkeresőt a közönségből.
Okay.
Hogy fogja megtalálni a vízközmű törvényben az orvosok viselkedésére vonatkozó szabályozást? Okay.
Még egy pét. Szerzett jogok elvételének tilalma, bizalomvédelem. Ez is borzasztó. Sok léket, sebet kapott az szerzett jogok elvétele.
Igen, hát ez ugye a nagyon rövid távra gondolkodás. Ott van egy
kell zsák, a pénz bármilyen.
Ott van egy zsákpénz.
Igen.
Az nem az enyém. Nagyon szeretném megszerezni, és megszerzem jogellenesen. Ez, hogyha egy személy csinálja, akkor utána nagyon könnyen a tömlöcben találja magát. Igen. Itt ezt az állam csinálta, és jól esett neki.
Igen. Ennyi a tömlöc mondva.
És utána nem gondol arra, hogy ezt azért az emberek megértik. Igen. És azt mondják, hogy a tulajdon nem szent, akkor talán a bankbetétemet is elviszem innen.
A következmények súlyos.
Most a hörgés történik
éppen
ma. Ezek
a ez van. Sok ember, hogy mit csinálj, kivegyem, ne vegyem, vigyem, ne vigyen. Nem szabad ilyen helyzet teremteni. Nem a polgár hülye, hanem olyan helyzetbe hozták, ami neki kutyaszorító.
És akkor most ugye az ellenzék azt mondja, hogy kellene hozni egy törvényt, amely megnyugtatja az embereket, hogy biztonságban vannak a betéteik.
Hát régen
ha,
rossz.
Hát ha az a ugyanaz a hatalom hozza ezt a törvényt, amelyik elvette a nyugdíjalapokat, mennyi annak a hitele?
Semmi. Adásidőnk nagy részt eltelt, egy szónoki népi bölcsetet írtam fel, most egyébként a visszamenőleges dolgokról, hogy aki folyton visszafelé tekinget, legfeljebb árnyékot lát. Alkalmasint sötét célú, éjfekete, ártó szellemeket talán, hadd küzdjön még egy kicsit a saját démonaival, aztán jön egy nyitott társadalom jogtiszta képe. Fog jönni, Péter?
Én nem tudom, most nem erre válaszolok, hanem azt mondom, hogy ha te egy viccet mondtál, akkor én elmondom, hogy mit csinálunk mi most az unióval. Hazajön a gyerek a búcsúból, vérző fejjel, a fél feje le van szakadva, azt mondja az apja, hogy mit csináltál, Józsikám? Hát azt mondja, verekedtem a Pistával. Na és ki győzött? Hát én győztem, én háromszor ütöttem meg kalappal. Ő egyszer a Petrencer uddal.
Erről van szó. Arányok, mérték. Adásidőnk leperget. Köszönöm, hogy vendégünk voltál, dr. Bárándi Péter. Köszönöm a Klubrádió két munkatársának, Árva Brigittának és Józsa Péternek is a segítő közreműködést. Reméljük, ma sem ez volt a hattyúralunk. Legközelebbi élőadásunk január 12-én jövő csütörtökön lesz, már ha lehet még. Akkor a pénzvilág, a reálgazdaság dilemmáival, annak kihívásaival és kihatásaival foglalkozunk. Vendégünk Palóc Éva vezérigazgató és Tardos János elnök lesz, két nagyszerű közgazda. Szép estét és még egyszer békés boldog új évet kívánok, sőt, vendégünkre együtt kívánunk a hallgatónak. A viszonthallásra, Kollágy György műsorát hallgatták. Köszönöm, Péter.
Köszönöm szépen. Köszönöm.